Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Bán Teodórát, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház, vagy Margit-szigeti Színház ügyvezető igazgatóját. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tehát augusztus végéhez közeledve beszélgetünk most, és ez talán nem is a legszerencsésebb időpont, mert hogy már hát nagyjából 3 hónapja tart az idény, vagy a szezon a Margit-szigeti Szabadtéri Színpadon, és van még hátra jó néhány program esemény szeptember elejéig, ugye szeptember 5-én van a zárás, a nyári szezon akkor zárul, de hát azért mindenképpen az idény végéhez, vagy a szezon végéhez közeledünk. Ilyenkor már, ha visszatekintünk, vagy ön visszatekint, akkor megvonható valamiféle mérleg, hogy milyen volt ez a 2025-ös nyári szezon?
Hát abszolút megvonható, és nagyon örülök neki, hogy most beszélgetünk egyébként a vége
előtt valamivel. Van egy rálátásunk.
Mert van egy rálátásunk, igen. Igen, korábban is beszéltünk róla, hogy ugye ugyanabban a folyóban szállunk be mindig, de mégis mindig más a folyón belépünk. Ez az év is egészen más volt, mint az előző évek. De nem lehet rutinról beszélni természetesen, amikor egy szezont összeállítunk, de mégis azt kell mondanom, ha most mérleget kell vonnunk, hogy körülbelül így a 80 000. Ember látogató érkezik a Margit-szigeti Színházba. Ugye május 9-én indítottuk el a színházat, és mint ahogy ön is említette, szeptember 5-ig tart ez a szezon. Azt gondolom, hogy picit csúnya szóval élve, egy futószalagon gyártottuk azokat a nagy bemutatókat, azokat az előadásokat, és fogadtuk a közönséget, meg a nemzetközi külföldi sztárokat, együtteseket, akik azt gondolom, hogy sikerre viszik a Margit-szigeti Színház szezonját, és nem csak a hazai viszonylatban, hanem a nemzetközi betekintése is.
De akkor ez azt jelenti, hogy 100 000-es nézőszámot közelít majd ez a szezon? Ez a
mostani nagyon szezon? Szeretném, hogyha hamarosan elérhetnénk ezt a 100 000-es nézőszámot, ami azért talán a csúcs, mert bizonyára a Szabadtéri Színháznak a működési profilját ismerik a közönség, aki hozzánk járnak, ugye egy előadás az egyeső nap. Tehát duplán lehet számolni azokat, és összevetjük avval a nyári időszakkal, hogy hány nyári napunk van, mondjuk május, június, július, augusztus, igen, akkor ha ezt elfelezzük, akkor körülbelül annyi előadásnak van helye, de még mindig nem igaz, mert minimum elharmadolni vagy elnegyedelni szükséges, mert minden előadás előtt próba van. Koncert előtt akár egy, de hogyha opera bemutató, musical bemutatóról beszélünk, akkor több napos próba előzi meg a bemutatót természetesen, ami annyiban különbözik mondjuk egy közszínházi előadásnak a bemutatójától, hogy itt sokkal komolyabban fel kell készülni arra, hogy mi az, ami a színpadra kerül, tehát egy rendezőnek pontosan kell tudnia, és nem ott helyben kell kitalálnia, hogy mi a koncepciója, hogy honnan érkezik a kórus, hova megy a kórus, mennyi időt tölt a színpadon, mikor, hol kell elindulnia ahhoz, hogy kiérjen
a vége. De egyúttal mást és máshogyan is kell tudnia? Tehát nagyon más, mondjuk most az jut eszembe, hogy ebben a szezonban ugye volt mondjuk 2 nagy opera, a Verdi Nabuccója és a Puccinak a pillangók is összesen. Ezt mondjuk nagyon másként kell föltenni erre a szabadtéri színpadra, mint mondjuk egy kőszínházban, vagy akár mondjuk az Erkel Színházban, vagy az operában?
Maga a produkciónak nem feltétlenül kell különböznie, de egyébként nem árt, hogyha egy 500 négyzetméteres színpad, vagy egy 200 négyzetméteres színpad között.
És hát 3 000-es nézőtér.
És egy 3 000-es nézőtér számára vizuálisan mit közvetít egy produkció, vagy mit üzen egy rendező, vagy mit üzen maga a produkció, vagy a szerzők. Természetesen más. Itt kifejezetten arra gondoltam, hogy mondjuk mint a Pillangónál, mint a Nabuccónál is, ugye mind a kettőt én rendeztem, és gyakorlatilag az volt a lényege, hogy hónapokkal ezelőtt elkezdtem felkészülni rá avval a tímmel, csapattal, ahol egyébként mind a karmesterrel, mind a rendezőasszisztensekkel, ahol pontosan le volt minden fektetve, le volt rajzolva, hogy működik a díszlet, forgószínpadoknak, mikor indul, mikor áll be, mikor indul a nézőtérrel a kórus, mikor érkezik be, kottába be volt minden írva, hogy amikor megérkeztek, tehát az a 3 nap állt rendelkezésünkre, akkor az időt pontosan be tudtuk tartani, mert tudtuk, melyek azok az instrukciók, melyek azok a feladat részei az előadásnak, amiből össze fog állni az előadás. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen más, mint egy közszínházi premierre való felkészülés, és abból a szempontból is jelentősen más, hogy ugye 24 órából áll egy napunk, de mi azért tényleg a 24 órát kitöltjük, hiszen a világítások például éjszaka tudnak csak megtörténni. Tehát nappal nem lehet világítani. Ugye megvan a világítási park, amit komputeren 3D-s vizuális le van fejlesztve egyébként a színpadnak, a színháznak a méretei és a színháznak az adottságaimben. Egyébként tudnak dolgozni a tervezők, de akkor is ezt csak már a megfelelő fényviszonyok között tudjuk kipróbálni, hogy működjön. Úgyhogy általában ez egy elég kimerítő, és mondom, 24 órát vesz igénybe. Úgyhogy nem, nem egy három napról, hanem inkább hat napról
ez
beszélünk.
Ez a meglehetősen monumentális tér egyébként más feladatot ró mondjuk az előadó művészekre is. Tehát például ennek az említett két operának az énekeseire is, mert színészek szokták mesélni, hogy még egy-egy kőszínházi térnek is nagyon más az akusztikai adottsága. Tehát másképp kell megszólalni mondjuk a Víg Színházba, aminek azért az akusztikáját annak idején Fellner és Helmer elég jól eltalálta, és mondjuk egy más kisebb térben vagy egy kisebb színházban is más lehet az akusztika. Most gondolom, akkor egy szabad téren, egy 500 négyzetméteres színpadon, 3000-es nézőtér előtt, ez még hatványozottabban így lehet.
Pontosan így van, és össze is kell hangolni, mert tény, hogy egy ilyen hatalmas nézőtér és színpadon ma már nem képzelhető el, hogy akusztikusan beszélnek vagy énekelnek a művészek, hanem természetesen hangosítással működik, de a hangosításhoz hozzátartozik az, hogy a gesztusok, a méretek, a lépésszámok, a lépés szélességei,
a dinamikája, azok a gesztusok, mondjuk
így van, hogy mikor kezd el énekelni.
18. sorban is.
Így van, meg a 48-ban is, tehát hogy mikor kezd el énekelni, tehát meg kell adni annak a gesztusát, hozzá kell rendelni magához a hanghoz, ennyivel mindenképpen különbözik, de azt gondolom, hogy a mai modern színházban ma már ez elvárás mind a rendezők részéről, mind pedig azt gondolom a művészek részéről is, hiszen egy-egy olyan entitás áll a színpadon, akinek az egy fontos szerepe, egy fontos megjelenése, és egy fontos hát egy lehetőség arra, hogy ő közvetíti azt, ami számára fontos, tehát hogy az ő tehetségét, az ő a darabban rejlő lehetőségeket hogyan fejti ki például, hogy alakít egy karaktert például. Ehhez kapcsolódik egyébként egy kedves emlékem, amikor a Víg Színházzal a kabarét csináltuk, meg a bemutatója volt a Margit szigeten, és a Kern András állandóan ellenállt annak, vagy legalábbis kifejezte azt a fajta aggodalmát, hogy hát biztos, hogy egy 3000 nézőtérrel, meg hogy ez egy túl nagy színpad, meg nem tudom, hogy végül sikerült rávenni.
1002,
úgy sikerült, így van. És utána odajött hozzám, és azt mondta, hogy ő életében nem gondolta volna, hogy ilyen élmény ekkora nézőtér előtt játszani, ilyen közönség előtt játszani.
De akkor ez azt is jelenti, hogy a Margit Sziget azért mégiscsak, a Margit Szigeti Színház mégiscsak az igazi nagy produkciók, a monumentálisabb előadásoknak a helyszíne, mondjuk a kétszemélyes kamaradarab, az nem a Margit Szigeti műfaj.
Nem, természetesen nem. Hiszen a közönség vágyik arra, hogy látványában is kapjon egy olyan élményt, ami természetesen kiegészítheti azokat az intimebb jeleneteket is, ami különböző darabokban jelen van, hiszen nem csak egy balettben, vagy nem csak egy operában, vagy nem csak egy zenés színházban, egy musicalben létezik ilyen, nem csak itt létezik, nem csak a prózában létezik, hanem ezekben a műfajokban is természetesen létezik, és ezt meg tudjuk teremteni. Ami nagyon érdekes egyébként a színházban, és ezt sok-sok hazai művésztől és külföldi művésztől is nagy örömmel hallottuk, hogy nekik olyan pluszt ad, olyan atmoszférája, olyan órája van a színháznak, amiben hatványozottan jól érzik magukat, és hatványozottan tudják adni a produkcióba,
a produkcióhoz az élmény. A fellépő művészek is jó hírét viszik.
Nagyon jó hírét viszik. Így van, jó hírét viszik, és ez nekünk azt gondolom nagyon fontos. Ugye mindig van egy közeg, amiben él, egy színház, amiben élnek a színházban azok az emberek, akik ott élnek, ott dolgoznak, ez az egzisztenciájuk, ez a munkájuk, ez a feladatuk. Így a Margit Szigeti Színház is most én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szerepet tölt be. Beszélünk a szórakoztatóiparról, zenésiparról, és tehát magáról az iparágról. A színház valóban ide tartozik, és ez a Margit Szigeti Színház esetében pedig kifejezetten erős megalapításnak kell lennie, hiszen nem csak a hazai térben tölti be azt a azt a társadalom számára fontos szerepet, azt a fajta tartalmi kikapcsolódás, minőségi kikapcsolódás, ami azt gondolom, hogy feltétlenül szükség. Természetesen őrizni is azt a kultúrát, ami a magyar kultúrához tartozik, a magyar színházi kultúrához tartozik, vagy zenei iparhoz tartozik, vagy zenei kultúra, klasszikus zenei kultúrához tartozik, hanem természetesen fontos az, hogy a közönség olyan minőségű szórakoztatási lehetőség, olyan színvonalon tudjon kikapcsolódni, ami számára tényleg egy pozitív. Nem mindegy, hogy az étkezésünkben mit veszünk magunkhoz. Ez egy, lehet, hogy egy furcsa hasonlat, de mégiscsak így van. Ugyanúgy szüksége van mentálisan az embernek a jóra, a feltöltődésre, hogy a szemünkön keresztül pozitív dolgokat lássunk, szép dolgokat, esztétikus dolgokat, színeket lássunk, mint ahogy a fülünkön keresztül szép dolgokat halljunk, akkor az egész testünk fel tud újulni. Hogy mit eszünk meg, hogy jó ételt eszünk, vagy nem jó ételt eszünk, ugye erre odafigyelünk. Tehát arra is oda kell figyelni, hogy az ember a szórakoztatóiparon belül mit választ.
Mi a tapasztalat? Hát most már ugye beszélgettünk itt az interjú előtt arról, hogy hát több mint 20 éve vezeti a Margit Szigeti Színházat, ugye 2003-2004 óta.
Be az első
színházi produkció. De mondjuk a pályázata, meg a megbízatás,
az 2003,
tehát azért ez már 22 év, hogy mi a tapasztalat, hogy változik, változóban van a közönség, és mondjuk változik a közönség igénye, akár mondjuk az elmúlt időszakban, hogyha ezt megpróbáljuk feltérképezni, az jutott eszembe, hogy nyilván a néhány évvel ezelőtti járványhelyzet, vagy a Covid, az egy ilyen vörös vonal volt a kulturális intézmények és a színházak számára. Nyilván, hogy ez most már nagyon a múlt, és az abból adódó feszültségek és rossz dolgok már azért valóban a múltba kerültek, de azért lehet, hogy nagyon sok minden itt maradt velünk. Gondolok itt arra, hogy egy kicsit talán a mi nézők is elkényelmesedhettünk, mert megszoktuk azt akkor, és ez azóta is azért itt van velünk, hogy streamelhetők akár élőben is színházi események, koncertek, előadások, és hát mennyivel egyszerűbb otthon fotelból ezt megnézni. Tudom, hogy nem adja, és hát nyilván minden néző is tudja, hogy soha nem adja azt az élményt egy koncert, vagy egy színházi előadás egy számítógép képernyőjén keresztül, csak hát sokkal kényelmesebb otthon a fotelból nézni. Szóval, hogy azért változóban van ez, vagy érzékelhető ebből?
Nem, szerintem bármi
is, nem? Visszatértünk teljesen,
sőt, azt gondolom, hogy meg is haladja azt az időszakot, ami a Covid előtt volt, mert az emberek jó része rájött arra, hogy nagyon fontos, hogy együtt legyenek.
Tehát ezzel a lehetőséggel, de hogy mennyire
azzal
jó.
Azzal értek a lehetőséggel, de annak több szempontból volt relevanciája, azt gondolom, mert egyrészt rögzítve lettek azok a produkciók, amik elmaradtak volna az esetben, hogyha nincs rögzítve. Mondjuk
igen, csak most is még annak ellenére, nélkül, hogy már jó néhány évvel vagyunk a Covid után, most is vannak streamelhető élő előadások vagy koncertek, amit...
Igen, valószínűleg, hogy van, aki kedveli ezt, és miért ne lenne, természetesen a mai technológia szerint erre abszolút lehetőség van, de azt gondolom, hogy maga az élő élmény, hogy az élő találkozás a színház és a néző között, az a művész és a néző között, az valahol ott kell, hogy legyen a
De amit még itt így burkoltan ebbe a kérdésbe megpróbáltam megfogalmazni, hogy a közönség igényei azok óhatatlanul azért változóban vannak, mondjuk ha mondjuk az elmúlt évekre tekint vissza, mert hát azért fővárosi kulturális intézmények között, színházak között is hát van egy versenyhelyzet. Mondjuk ilyen szempontból a Margit Szigeti Színház tán speciális helyzetben van, mert akkor kezdi az évadot, amikor éppen a színházak többsége már bezár.
Igen. De egy tény, hogy el van hála Istennek kényeztetve a közönség, és a közönség kényeztetés azt gondolom abszolút feladata a színházvezetőknek, és nem csak a színházaknak, hanem mindaz, ami Budapesten. Most ha csak Budapestről vagy agglomerációról beszélünk, azt gondolom, hogy ez a kínálat, ami jelen pillanatban, de évek, évtizedek óta talán évtizedek óta kevésbé, de az elmúlt 5-10 évben azt gondolom, hogy olyan fantasztikus választék van, mind színházban, mind pedig a szórakoztatóiparon belül, akár a zenéről beszélek, koncertekről, könnyű zenei műfajokról beszélek, a show jellegű, de ide tartoznak akár az extrém olyan fajta kiállítások, amelyek érkeznek Budapestre, és amelyekkel nem csak a hazai közönséget, hanem felkívánja természetesen az érdeklődést is kelteni, a nemzetközi érdeklődést, a külföldi érdeklődést is, a turizmus, kulturális turizmus területéről mindenképpen a város. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, mindamellett, hogy a városnak megvan az a városnak a vonz ereje, maga ugye az építészete, a természeti, az épített kultúrája, a történelme, az mindenképpen vonzerőt jelent, de abban az esetben, ha nincs igazán tartalomgyártva, nincs hozzáadva a tartalom, mint addicionális lehetőség egy épülethez, vagy egy városhoz, akkor kevésbé tud vonzó lenni, és ez most azt gondolom, hogy Budapest szempontjából nagyon jól áll, és egyébként az ország szempontjából is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól áll, így nem csak a belföldi turizmusra gondolok, ugye én is dolgoztam 8 évet Tarlós István mellett a fővárosban, amikor is volt szerencsém, és nagy megtiszteltetés volt, és óriási feladat volt, és számomra egy óriási tanulság és lehetőség, hogy a turizmust és a kultúrát hogy lehetett összekapcsolni.
Tehát hát ugye ezt szoktuk is használni, hogy kulturális turizmus. Hát tulajdonképpen annak idején emlékszem, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivál hívószava annak idején ez volt, amikor elindult. Hogy...
Ugye amikor én a 8 évet alatt töltöttem, ugye akkor együtt csináltuk még K.L. Csabával a Budapesti Tavaszi Fesztivált, a Café Budapest őszi fesztivált, ami később lett a Café, és ugye a 4 évszak fővárosa volt, és a kultúra fővárosa volt, a mi szlogenünk, tehát a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ, amit én vezettem, 80 emberrel dolgoztam. Budapest infopontokkal megalapítottuk a Budapest főváros turizmus, turisztikai kerekasztalát. A legnagyobb olyan fontos emberek voltak ebben a kerekasztalban, akik meghatározóak voltak, mind a szállodaiparban, mind az utazásiparban, szervezésében, mind a tartalom és a kultúra gyártásban, akik számára nagyon fontos volt, és ez egy olyan grémium volt, aki azt gondolom, hogy nagyon páratlan volt akkor, tehát úgy lendítettük be, nemzetközi vásárokon volt kint Budapest, nemzetközi vásárokra vittük ki nagy kiállításokat, kezdve a fürdőktől természetesen, akár az opera produkcióik, vagy a nemzeti filharmonikusoknak az előadásaik, a Műpának a koncertjeik, tehát nagyon fontos volt, hogy egy olyan gondolkodás alakult ki akkor, és működött, ami a városnak nagyon-nagyon sokat tett. Én azt gondolom, hogy azóta is ez jól működik természetesen, de hogy a Margit-szigetnek hol van a helye ebben, én azt gondolom, hogy megváltozott, igen, megváltozott, mint ahogy említettem, igenis el van kényeztetve a közönség, ami nagyon helyes, egy bizonyos szempontból értékelve nagyon helyes, de a közönségen van a lehetőség és a választásnak a lehetősége, hogy ő hogy tud választani, vagy milyen szempontból választ. Itt a Margit-szigeti színháznak, a színházaknak nem a színházak csak egymásnak a konkurenciái, hanem minden más, ami egy városban történik. Még ahogy így említette, a streamelés is, sporteseménytől kezdve bármi lehet. Tehát azt gondolom, hogy ebben a városban élni, vagy itt programot találni, jó programot találni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon könnyű feladat.
Ugye a kulturális turizmust említette ön is, és azért ennek kapcsán óhatatlanul az jut az ember eszébe, hogy ezt ugye most is előszeretettel emlegetik, mind a kulturális szegmensből, mind pedig a turisztikai szektorból, mert hogy ugye ez azért a turizmusnak ez mindenképpen egy ilyen minőségi vetülete, vagy minőségi ága, mert azok, akik kulturális eseményekért, kulturális rendezvényekért jönnek ide, azok jellemzően a többet költő és a minőségi szolgáltatásokat igénybe vevő turisták, tehát amellett ez ugye bevételben is jelentős, meg hát ugye azt is jelzi, hogy olyan programokat kell kínálni, amik magas kulturális értéket is képviselnek, de például ez a kulturális turizmus, ez a Margit-szigeti Színház nyarában, nyári szezonjában is érzékelhető? Tehát a külföldi látogatók azok mérhetők, vagy nyomon követhetők?
Abszolút, igen. Abszolút mérhető, és nagyon szép számmal érkeznek a Margit-szigeti Színházba külföldi vendégek, hiszen természetesen onnan is mérjük is, meg tudjuk, mert az online vásárláson keresztül látjuk, hogy honnan vásárolnak jegyeket. Mm-hmm. Tehát szép számmal vannak, akik kifejezetten a budapesti utazásuk előtt megveszik a jegyet a Margit-szigeti Színházba, meg amikor itt tartózkodásuk alatt is tudnak választani, és eljönnek hozzá.
Praktikusan turisztikai irodákkal, vagy turisztikai centrumokkal is
természetesen,
kapcsolatok, ahol mondjuk kínálják is ezeket a lehetőségeket.
Igen, kínáljuk a lehetőségeket, ők is keresnek minket, tehát ez egy kölcsönös kölcsönös árukapcsolás, nekik is fontos, hogy mivel tudják eladni a várost, meg mivel tudják eladni a szállodát. A szállodát is úgy adják el. Ugye a Margit-szigeten is két nagy szálloda van, ugye a Grand Hotel, meg az Ensanának milyen hotel? A Ensana... Igen, hát, termál, igen, termál, jó.
Termál, igen,
a termál, van, termál, termál hotel, és bizony nagyon sokan jönnek úgy, hogy kifejezetten azért jönnek, mert ugye a Margit-szigeten szívesen laknak, és szívesen járnak ki, és több előadásra járnak vissza. És úgy említettük, hogy beszéltünk erről már korábban is, hogy ugye az ipar maga, az ipar egy gyártás, tehát egy olyan szegmense azt gondolom a szórakoztató ipar, és amiben egyébként minden szórakoztató iparhoz tartozó előadó művészeti terület hozzá tartozik, hogy fontos, és mi is nagyon odafigyelünk arra, a színház vezetése is, és azok a felmérések, amelyben igenis ki tudjuk mutatni azt, hogy egy bizonyos korosztály és egy bizonyos jól fizető, mint ahogy beszéltünk arról, hogy a jól fizető nézőket hozzuk be, vagy a jól fizető vásárlókat hozza be, látogatókat hozza be, turistákat hozza be a kulturális turizmus, hogy ez nem egy elhanyagolható terület abból a szempontból, hogy valóban erre elég sokat költünk, és költ a kormány, és költ természetesen a színház is, de ennek jelentős a hozama. Az a fajta vásárlóerő, az a fajta itt pozitív és jó élményeket gyűjtő külföldi, aki később vissza is tér, vagy akár több éjszakát is eltölt Budapesten azért, mert jó a tartalom, jó a művészeti kínálata, jó a kulturális kínálata, amit jó a minőség, jó a színvonal, ez egy nagyon fontos történet. És igen, ide tartozik a Margit-szigeti Színház, és kifejezetten, kiemelten ide tartozik a Margit-szigeti Színház. Nekem nem nehéz erről beszélnem, bár mondjuk nem az én színházam, csak én a vezetője vagyok a színháznak, tehát én így képviselem a színházat, és azt gondolom, hogy abszolút méltó arra a helyre, amit a színház az elmúlt évtizedekben pozíciót elért a nemzetközi, és mondjuk azt, hogy ezen az iparágon belül, de ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, és fel tudja venni a versenyt, mint ahogy beszéltünk róla, hogy minden szezon mindig más, hiszen a társadalmi környezeti változások jelentősen befolyásolják a néző, a vásárló, a látogató, a turistáknak a kedvét is, meg a vásárlási kedvét is, meg a választási lehetőségét is. Tehát ahhoz mindenképpen ennek a színháznak további olyan lehetőségeket kell majd kapnia, vagy igényelnie, vagy kérnie, amelyen a nemzetközi szcénán, a nemzetközi kitekintésben is fókuszába tud kerülni, és abban méltó, a múltjához is, és a jelenéhez is azt gondolom, hogy méltó pozíciót tudjon eltölteni, hiszen egyrészt Magyarországon rengeteg munka lehetőséget ad. Tehát egy nyári szezonban 1000-2000 nem számoltam még meg, de ha csak összeadjuk az eladásokban közre működő művészeket, vagy a háttérben működő műszaki dolgozókat, vagy az irodákban dolgozókat, akkor itt 2000-2500 emberről biztos, hogy beszélünk. Tehát egy állandó munka lehetőséget ad, garantált program lehetőséget kínál a Margit-szigeti Színház, tehát az, ami a ráfordított energia, ráfordított tudás és természetesen a pénzügyi része, tehát a finanszírozás része, az azt gondolom, hogy sokszorosan térül meg, nem feltétlenül a Margit-sziget számára, hanem az egész város számára, vagy az ország számára térül meg, ami az én szempontomból, mint aki turisztikával foglalkozott, az én szempontomból nemzetgazdaság számára azt gondolom, hogy egy nagyon fontos pozíciót tölt be, és nem mindegy valóban, hogy milyen korosztály és milyen véleménnyel van arról, hogy egy országban milyen kulturális élet, vagy milyen színvonalú élet működik, és ide tartozik még egyetlen egy mondattal, amiről korábban beszéltünk, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy nekem egy új időszámítás kezdődött, amikor 2020-ban, illetve most 2025-ben egyrészt kaptam egy új lehetőséget, hogy a színházat tovább vihetem, A másik pedig, hogy a minisztérium és a fővárosi önkormányzat a közös fenntartású színházakról, közös fenntartású színházak működtetéséről döntöttek, és garantált 5 éves támogatásban részesülünk. Tehát kiszámítható, tervezhető jövőben, jelenben vagyunk, és ez azt gondolom, hogy abszolút alapja, főleg a Margit-szigeti színháznak, ahol nagy nemzetközi együttesekkel, sztárokkal, menedzserilakkal dolgozom együtt több évre előre.
Azzal kezdtük a beszélgetést, így augusztus végéhez közeledve, hogy már csak 2-3 hét van hátra a Margit-szigeti szezonból, de azért nézzük meg, hogy milyen programok várják még a nézőket. Szeptember 5-e ugye az utolsó előadásnak a dátuma, és aztán azért tekintsünk vissza arra is, hogy milyen nagyobb, fontosabb produkciók voltak az idei szezonban. Nézzük, hogy mi az, ami még, amit ki lehetne emelni a hátralévő produkciók közül.
A hátralévő produkciók közül azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes beszélni azokról az előadásokról, amelyek ugye külföldről érkeznek hozzánk. Ilyen például az Alice Csoda Országban, ami egy cirkusz show produkció.
Plusz azt olvasom, hogy multimédiás produkció.
Egy multimédiás cirkusz show produkció, ami szerintem manapság a korszerűségét tekintve egy összművészeti produkciónak is számít, és nem csak az idősebbek, a középkorosztály, hanem a családok is együtt látogathatják.
Tehát ez inkább egy ilyen családi,
igen, családi program, ugye egy meséről beszélhetünk a színpadon, és a mesének a szereplői megelevenednek a színpadon, akik egyébként fantasztikus és csodálatos trükköket fognak bemutatni, úgyhogy az Aliz ugye a Tükörországban, és az Aliz mint csoda, az azt gondolom, hogy mindannyiunk számára izgalmas. Érkezik még a Csikolyad Gypsy társulata, akik ugye visszatérő vendégeink, 2 évenként általában ellátogatnak ide Budapestre a Margit-szigeti színházba. Nagyon azt gondolom, hogy fontos számunkra, hogy olyan hazai produkciók is helyet kapjanak a Margit-szigeti színházban, ami nem csak a hátralévőben, például a Budapest Bár, aki szintén egy visszatérő vendégünk az ő koncertjével, de még a ugye említettük, hogy a klasszikus, tehát azért a Zászlós hajója mégis talán a színháznak, bátran ki kell mondanom, ugye 1938-ban nyitott, és majd 2028-ban lesz 90 éves a színházunk, mint azt már említettem, úgyhogy arra készülünk több mindennel is, több meglepetéssel is készülünk, de egyébként ez lehetőséget ad arra is, hogy az ember egy picit megálljon, hogy visszatekintsen egy picit a múltra, úgyhogy készül majd egy könyv, ez a 90-70+20, azaz a 90 évről fog szólni, ami egy összegzése egyrészt a színház történelmének, a színház, egy nagy múltú színházról beszélünk. Azt gondolom, hogy olyan művészek léptek fel, és olyan előadások, olyan, mondjuk azt, hogy aranykorszakai voltak. Természetesen ez a 90 év, ez nem mindig a legnagyobb sikerrel zajlott, és voltak
természetesen... Magyar kultúrtörténetnek egy fejezete.
Magyar kultúrtörténet egy bizonyos része, voltak benne természetesen olyan események, amikre nem szívesen emlékszik vissza valószínűleg, sem Magyarország, sem a társadalom, ezzel az 56-os eseményekről is beszélek, vagy akár a II. Világháborúról, de azért mégiscsak ez egy 90 éves színház lesz, és anno, amikor indult, akkor az opera volt. Az opera nemzeti színház volt, nyári játszóhelye volt, és bizony most a korábbi előző beszélgetésünkben is szó esett arról, hogy a közönség mennyire változott meg az igénye. És az idei szezonban, bocsánat, hogy erre most így visszatérek, csak újra eszembe jutott, hogy az idei szezonban is ugye a színháznak az ászlósrajúra azért az a nagy produkciók, ahol 300 ember áll a színpadon, nagy szimfonikus zenekar ül, legyen ez opera, legyen ez nagy balett, legyen ez musical, vagy legyen éppen nagy szimfonikus koncert, mint ahogy a Nemzeti Filharmonikusokkal 15 éve mindig az ünnepi megnyitó, az mindig a Nemzeti Filharmonikusokkal kezdődik, az idejében Vasai Györgyöt sikerült leegyeztetnünk, és ő is örömmel jött, és most a következő évben is jelezte, hogy ő már szívesen jön újra, mert először vezényelt a Margit-szigeti színházban. És ide tartoznak, és ezért jutott eszembe, hogy egyébként szeptember 5-én egy IT filmkoncerttel zárunk, ami egy hagyományos filmzene koncertje általában a Margit-szigeti Színháznak, hiszen évek óta előszeretettel kapjuk meg azokat a jogosultságokat, ugye teljes filmet levesíthetjük, és általában olyan filmet választunk, aminek az értékelhető a zenei, szimfonikus zenei aláfestése. és többek között most a Pszichó is, ami szeptember 5-én zárja a színházat, ez is egy olyan nagy szimfonikus zenekarral. Ez a film és a koncert. Tehát a koncert alatt az ember látja a filmet, meg hallja a filmet természetesen. Egy külföldi karmester érkezik, mint aki általában ezeket a koncerteinket vezényli, aki pontosan fel van készülve, meg vannak azok a technikai eszközök, amivel le tudja a filmek a tempóját a zenekarra, a zenekari vezénylésével összhangba tudja hozni, és ez is egy nagyon izgalmas dolog, és ez is egy külön vállalkozása a színháznak, és nem az a fajta filmzenekoncert, ami általában más zenekaroknál előfordul, hogy bizonyos előadás, bizonyos filmekből kiválasztanak egy-egy részt, és akkor ahhoz a zenei anyagot lejátszák, hanem itt az egész film megy együtt. Olyan sikere van, egyébként 3000 ember általában állva tapsolja meg a végén, én magam sem, én hatásra kerülök, de én sem értem, hogy igazából mi az a csoda ebben, ami ennyire kiváltja ezt az érzést, mi állapotát a közönségnek, de valahol az élő zene azt gondolom, hogy erre képes. Úgyhogy ez a pszichónk van. Ami még hátra van, a Chico and the Gypsy-t említettem, az Alice Csodaországot hát említettem, arról, és arról van.
Azért is beszélünk, mert 30-án van, hogy ne. Így van.
Szóval az Evitát Andrew Lloyd Webbernek az egyik talán legsikeresebb, de sok-sok musicalje között is az Evita egy történelmi musical.
És annak idején az ősben.
Így van, a Rock Színházzal, igen, Kovács Krisztával a főszerepben, igen. És
sajnos nem láttam Szakácsi Sándort.
Igen, igen, én sajnos nem láttam magát az előadást, Rock Színházi előadásokat természetesen láttam, sok ilyen előadás volt itt a Margit-szigeti színházban, ez is egyébként egy fényesebb korszaka volt.
Emlékezetes produkció volt, igen.
A színháznak.
Nagy széria volt, igen.
Egy nagy széria volt, így van, és ami ahova szeretnék kilukadni, hogy ahonnan indult, hogy operák és nagy produkcióknak a helyszíne a Margit-szigeti színház, most újra itt vagyunk. Most csak azt képzelje el, hogy előkészítjük a szezont, ezt mondjuk így november-decemberben a highlightokat már kiírjuk a weboldalunkra, és elindul a jegyértékesítés. És vannak az operák, vannak a musicalek, van egy balett, vannak koncertek többségében, stb. Stb. Na melyik fogy el először? Az opera.
Az opera. Uh-huh.
Képzelje el, a Nabukkot és a Pillangó kisasszonyt, ezt így csontra adtuk el. Ugyanannyi kampánya van, ugyanannyi marketing eszközt kap minden előadás szinten.
Hát meg talán azért Verdi meg Puccini az hívó szavak.
Ugye ez nekem azért pozitívum, mert ez jelzi az igényt, és jelzi azt, hogy van egy olyan közönség réteg, aki igenis szereti a klasszikus kultúrát, tehát élvezi és használja is. És ez nem, lehet, hogy ők nem mennek el az operába. Lehet, hogy nem mennek el a műpába, lehet, hogy nem mennek el a zeneakadémiára. Sőt, tudom, mert néhány vissza is jön bizonyos hírek. Mm. Viszont eljönnek a Margit-szigetre. Mert itt ebben a környezetben azt gondolom, meg ők is ezt vallják, hogy sokkal, hogy mondjam, szabadabbnak, vagy könnyebbnek érzik.
Tehát más a közeg,
mint más a közeg, igen. Mm. Tehát nem feltételezi azt, hogy egy ilyen lehalkított, csendesebb, nem tudom, egy picit talán a régi színházi szokásoknak megfelelően közlekedjenek, vagy vegyenek részt egy-egy ilyen produkcióban, hanem sokkal kötetlenebbül, sokkal szabadabban, sokkal jobban, és tudják élvezni.
Még térjünk vissza azért az Evitára, ugye, ami még augusztus 30-án, uh-huh. Azért is gondoltam, hogy térjünk vissza rá, mert ugye ez közös produkciójuk a Győri Nemzeti Színházzal, és visszatérő produkció, mert már tavaly is volt. Mit is jelent ez a koprodukció? Mert ugye van egy másik, hát egy nagy várakozás előzte meg azt a együttműködést, vagy közös produkciót is, ez ugye a Shrek, amivel a József Attila Színházzal uh-huh. közös produkcióban készült. Ez is már lement a Margit-szigeten, de nem kell búsulni, mert ugye ez a igen. József Attila Színházban szeptembertől folytatódik, de ezt hogy is kell elképzelni ezeket a közös koprodukciókat? Ez ilyen kölcsönös megkeresése a színházaknak, vagy igen. közös többek ötletelés? Között, igen. Mondjuk gondolom, hogy olyan tekintetben is jó, hogy akkor feleződik a büdzsé is, tehát
részben igen, azt gondolom, igen. A színház hozzájárul ahhoz, hogy a produkció produkció bemutatásra kerüljön, és nálunk kerüljön bemutatásra. Ez egy, egyébként ez oda visszaműködő win-win helyzet általában. Vagy a színház keres meg, hogy szeretne nálam bemutatót tartani, ez is számos esetben fordult már elő, vagy én keresek meg színházat, társulatot, mert nekem van mondjuk egy olyan játszási jogom, amit megkaptam, a külföldi jogot, hogy játszak egy előadásba, vagy megkértem, mint ahogy az Evitánál is így volt a tavalyi évben, és utána kerestem meg a Győri Nemzeti Színházat, vagy a Rudolf esetében is így volt, hiszen mind a két előadás koprodukcióba készült el, mind a Rudolf három előadás volt az idei évben, és ők azt hiszem, hogy november-decembertől játsszák majd a Győri Nemzeti Színházban tovább ezt a csodálatos műzikelt. Egyébként rendkívül jól sikerült előadás, egy nagyon fontos előadás, egyrészt egy történelmi létező személyről, létező történetről szól, Vecsera Máriának a történetéről szól. Azt gondolom, hogy fontos nekünk, hogy egyrészt, hogy ott legyen a repertoárban, másrészt a Győri Színháznak is fontos, és ezek win-win helyzetek, mint említettem, mind a színház számára, mind pedig a Margit-szigeti Színház számára, miután nekünk nincs társulatunk, de viszont megkeressük azokat a társulatokat, akik szívesen dolgoznak velünk. És ez az ő részükről azért talán most úgy helyettük is mondhatom, és talán ezért nem sértődnek meg, de hogy mégiscsak Budapestre érkezni egy másik nagyváros színházának vagy társulatának, az egyébként nagyon fontos dolog egy fővárosban bemutatkozni. És erre a Margit-szigeti Színháznak van lehetőséget, hogy adjon lehetőséget ezeknek a társulatoknak. Kiváló társulatok, nagyon jó rendezést. Vakos Kis Gábor rendezte egyébként most a Rudolfot is, az Evitát is ő rendezte, és a Shreknél is, ami a József Attila Színházzal volt egy közös bemutató.
Nos, azért ez egy nagy dobás, nem? Tehát emlékszünk a DreamWorks-nek az animációs filmjére, szerintem mindannyian.
Igen, de nagyon helyes lett.
De hogy azért ez ennek a jogait megszerezni például, azért ez gondolom nem egy egyszerű.
Itt vagy most
nem
is abban az esetben a József Attila Színház keresett meg engem.
Tehát az ő ötletük volt?
Az ő ötletük volt, ők kérték meg, és ők játsszák is tovább egyébként, és Szente Vajdnak a rendezésében van.
Egyébként a József Attila, már ugye majd a közös produkciókról beszélgetünk, hogy a József Attila Színházzal is volt már együttműködés korában, ugye a Szegény Gazdagok?
A Szegény Gazdagok
zenés darab, tehát igen, azért ez már igen, egy ilyen kitaposott út, vagy
kitaposott igen. Nagyon jó kapcsolatunk van, azt gondolom, hogy jó a kapcsolat a színházvezetőkkel és a színházakkal és a társulattal. Én magam is örömmel látom egyébként, hogy milyen remek produkciók születnek meg, akár Kecskeméten, akár a József Attila Színházban, Győrben, vagy Pécset, vagy Szegeden, vagy Nyíregyházán, vagy Miskolcon, tehát, vagy Debrecenben, tehát számos együttműködésünk volt, így a Jóistennek köszönöm, hogy 22 éve itt tudok lenni, és számos olyan esemény és olyan produkcióban lehettem akár a kezdeményező, vagy lehettem partnere azoknak, akik szívesen jöttek hozzánk. Tehát ha visszatekintenénk, ezért is készül el a könyv, mert valahol egyszer csak össze kell szedni ezt a sok-sok évet, meg ezt a sok-sok élményt, amit én kaptam, és amiben nekem volt részem, hogy én adhatom, és azt gondolom, hogy tényleg a közös fenntartású színházak között a Margit-szigeti Színháznak ez egy ajándék, amit és tényleg köszönet Hankop miniszter úrnak, hogy erre most itt ebben az évben újra sor került, és újra van lehetőségünk kiszámíthatóan együttműködéseket tervezni, jövőt tervezni, és művészi színvonalat emelni. Tehát ez szerintem mindennél többet ér az elmúlt időszakban.
Ugye a beszélgetés első részének a végén már említette, hogy most azért kiszámíthatóbb és stabilabb a finanszírozás, mert hogy megvan ez az 5 évre szóló megállapodása közös fenntartású vagy vegyes működtetésű színházak esetében, és a Margit-szigeti Színház is ezek sorába tartozik. Ezt hogy kell elképzelnünk egyébként a gyakorlatban, ezt a közös fenntartást, hogy tehát kormány és főváros közösen működteti a Margit-szigeti Színházat?
Hát, vannak eltérő esetek, az én esetemről tudok beszélni, itt a minisztérium adja a működési támogatást. Tehát a finanszírozó az a Kulturális és Innovációs Minisztérium, és az épület, maga az objektum, az pedig a fővárosi önkormányzaté. ami a Margit-szigeti színházat illeti.
Tehát annak mondjuk az állagával kapcsolatos dolgok, azok a fővároshoz tartoznak, vagy az állag megóvás, igen. az esetleges igen. fejlesztések?
Igen,
az...
igen, 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 igen. Amiben bizony lenne is tennivalója most a fővárosnak.
De jól emlékszem, talán erről beszélgettünk a múltkorában is, hogy 2013-ban volt egy nagyobb felújítás és korszerűtés a Margit-szigeti színházban, de hát azóta azért eltelt, hát ismét csak 12 év, tehát akkor lenne továbbra is tennivaló?
Természetesen mindig van, de azt tudom mondani, és akkor egy picit dicsérjük is magunkat, hogy rendkívüli módon vigyázunk egyébként a színháznak az állagára, tehát azt próbáljuk megőrizni, ugye itt hófehér székek vannak, 3000 hófehér szék van, például ott van a raktára, a háttér, a technikánk, a teljes felszerelésünk, ott van a víztorony, egy hatalmas udvar, tehát ami a víz, a vízellátásunk, a hatalmas fák, ami folyamatos ápolást igényelnek, például senki nem is gondol rá, de mégis van ilyen, hogy egyszerűen csak karban kell tartanunk. Tehát amikor így a szezon véget ér a szezon, akkor egy bizonyos téli esítés zajlik, és azok a felújítási munkák, amit ugye a nyár folyamán, meg a tél folyamán általában el is kell, hogy végezzük.
De vannak egyébként tervek, hogy mi az, amit, vagy elképzelések, hogy mi az, amit azért már a közel jövőben meg kellene csinálni, mert persze. Emlékszem, talán egy interjúban olvastam, amit önnel készült, hogy mesélt arról, hogy még a legelső igazgatói pályázatában, ez ugye akkor 2003 az időpont, egy nagy hát látványszínházról szólt ez a pályázat, üvegfolyosókkal, félig igen, fedett nézőtérrel. Igen. Ráadásul meg volt ennek mindenek a tervezője, Zoboki Gábor volt, személyében, és Demján igen. Sándor is támogatta volna akkor ennek a megvalósítását. Akkor ez azért továbbra is egy álom csak.
Ez egy továbbra is egy álom marad, de azt gondolom, hogy a kondíciója abszolút mértékben kiszolgálja most jelen pillanatban azt az igényt, ami ebben a színházzal kapcsolatban, és ami a játék előadások színrevitelével kapcsolatban rendelkezésünkre áll. Persze lehet tovább álmodni. Én is azt gondolom, hogy a nézőtérnek az átalakítása az esetleg egy izgalmas dolog lenne, hogy egy újabb szintet emelnénk fel, ahol egy rédettebb, egy talán egy ilyen páholy rész is kialakulhatna, ami egy 5-600 fő részére, azt gondolom, egy biztonságosabb, ugye miután esőnapokról is beszélünk, tehát van különböző tervek már készültek, ugye az Zoboki Gábornak...
Azért 3000 fős nézőteret lefedni az ugye elég
nem
nehéz,
is szeretném.
Mert ugye a másik szabadtéri színház a fővárosban, a
Városmajor,
ott ugye fedett a nézőtér, igen, hát igen. jóval kisebb nézőtér,
kicsi, 4-500
de ők ilyen szempontból üzembiztosabban dolgozhatnak, viszont így azért mindig az igazgatónak, értem, hogy miért nem szeretné, az egy más aurát jelent rögtön.
Teljesen más.
De hát így azért az igazgatónak félszemmel mindig a meteorológiai előrejelzést kell figyelnie.
Igen, nem csak félszemmel, minden szemmel, füllel nézem előre, meg jósolom. Van egy 200 éves barométerem otthon, amit még a családból örököltem, és azon mindig nagyon tökéletesen megmutatja, hogy mi következik be az napra, vagy a következő napokra. De egyébként tényleg a Jóisten mindig velünk van. Mind a budai, mind a pesti oldalon sokszor szakad, zuhog az eső, a Margit-szigeten egyáltalán nem esik, és semmiképpen nem fedném be egyébként, mert ennek ez az aurája, ez az atmoszférája, ez a hangulata, amikor tényleg csicseregnek a madarak, jó, a repülőgépek is néha elrepülnek felettünk, mert ugye a légifolyosó az részben bizonyos esetekben fölénk esik, de ez abszolút nem zavaró, és semmi nem pótolhatja azt gondolom. Tehát a színháznak ez az élménye, hogy így a szabadban van, és a szabad téren van. Talán ez az egyik ilyen legfontosabb, talán brandje, vagy márkája, vagy mondhatjuk azt, hogy így együtt ez egy olyan értéke a magyar kultúrának, ami magyar kulturális szolgáltatásnak, ami szerintem nagyon is egyedi és nagyon fontos, hogy létezik és van, és hogy reméljük a jövőben is tudjuk ezt a tempót tartani, hogy fel vagyunk zárkózva tényleg a nemzetközi színvonalhoz is. Tényleg azt a közönséget tudjuk behozni Magyarországra ide a fővárosba is, és ebbe a színházba is, akik értékelik a kultúrát, akik megélik a kultúrát, akik szeretik a felnőtt meséket a színházban újraélni, és ezt meg is fizetik. Én azt gondolom, hogy nálunk sok-sok más is megtalálható, tehát a nagy színpad mellett azért mi a gyerekekre is hosszasan gondolunk, és számos kiállítást is tervezünk. 2-3 kiállításunk volt az idei évben is, egy a színház múltjáról, 10-15 évéről készült fotókiállítás, a bemutatókról, premierekről, előadásokról, ami azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép kiállítás volt. Azt követően pedig, hogy a Coco Chanel érkezett hozzánk, akkor produkcióval érkezett hozzánk a Brunei Nemzeti Tánc Társulata, és a Coco Chanelnak az életét.
Van együttműködés valamilyen formában?
Hogyne, és azért fel is írtam egyébként a külföldi partnereket, mert arról tényleg nem beszéltünk, mert nagyon fontos, hogy hányan jártak most idén nyáron, és azt még el is szeretném mondani, mert érdemes meghallgatni. Tehát róla volt egy kiállítás, a Coco Chanel életéről volt egy kiállítás, és a Rudolfról, a Rudolf életéről, tehát igen. A Becser már a Rudolf kapcsolatáról, Habsburg Magyar Monarchiáról. Tehát mi nagy kiállításokat tervezünk, gyerekprogramokat, 39 gyerekprogramunk van. Gyereknapot terveztünk, ami egy egésznapos gyereknap volt, gyerekeknek foglalkozásokkal, tudományos előadásokkal, ami egyébként a Nagy Réten és benne a színházban is zajlott. És a jazz és bornapokat is szervezünk, ez most jövőre 3. alkalommal lesz, ami nagyon-nagyon sikeres. Tehát Magyarország borvidékeinek a legjellemzőbb, és azokat a gazdákat, akik szívesen jönnek el hozzánk, a kiállítása van a kerengőbe, ugye úgy képzelhető el, aki még nem volt nyárunk, hogy van a Margit-szigeti színház az egész, mint objektum, van a hatalmas színpad, nézőtér, és van a kerengő része, aminek a közepén, illetve az udvarán, ott áll a Margit-szigeti víztorony. Igen. És ez az udvar, ebben az udvarban rendezzük meg, ez 2 szintes, ahol egyébként a bort bemutatjuk, és ahol jazz koncertek vannak, és aztán majd a nagy színpadon is van. Tehát, hogy a színház maga, ugye a társadalmi szerepvállalása is jelentős e tekintetben. Tehát nem csak produkciókat, előadásokat viszünk a színre, hanem azt gondolom, hogy olyan fajta, azt a fajta társadalom számára is fontos és értékelhető programok, produkciók, kulturális eseményeket próbáljuk meg edukatív módon is összeállítani, ami így egészében ez alatt az 5 hónap alatt azt gondolom, hogy nagyon fontos helyet és fontos szerepet tölt be, és akkor a külföldiekre, ha szabad még, igen, és van igen, időm igen. Esetleg visszatérni.
Röviden
összetérni, és úgy kezdtük, hogy ugye említettem, hogy május 9-én volt a Molnár Ferenc, de ezt követően rögtön érkezett Gregory Porter is, ugye egy világsztár, amerikai jazz énekesről.
Jazz koronázatlan királya
érkezett. Anthony Strong, aki szintén egy fantasztikus jazz zongora művész, és egyébként a zenekarával érkezett. Maxim, aki egy crossover zongorista volt, és egy óriási showt hozott el hozzánk. A Malevo tánc együttes volt Argentínából. Duke Ellington, ugye Duke Ellingtonnak a koncert, a zenekara, mert ugye ő már nem él, ugye 100 évvel ezelőtt már meghalt, és az ő családja viszi tovább egyébként. Zseniális volt ez a koncert szintén. Említettem a Coco Chanelt, és az mind nemzetközi társulat és nemzetközi szólóművészek. Az Alice-t említettük, a Chico and the Gypsy-t, és a Pillangó kisasszonyban a Csocsoszán a főszerepet Francesca Sassu énekelt, egy csodál Brickner Szabolcs az oldalán, és Frank Whitehorn is itt volt Budapesten, és Frank Whitehornnak volt az a nagy sója, ami egyébként a Budapesti Operett Színházzal közös volt, Kisbő Attila kezdeményezésére érkezett meg a művész is, és ő maga is a színpadon volt, és egy fantasztikus. Tehát ez a 11 művész, vagy produkció, ami ide érkezett a Margit-szigeti színházba, azt gondolom, hogy egy bármilyen közszínházi szezonnak, ahhoz, vagy 2-3 közszínházi szezon.
Ahhoz, hogy ezeket a neveket meg tudják szerezni, és ezeket az előadókat le tudják szerződtetni a Margit-szigeti színházba, ehhez milyen előkészület, vagy
hát
mennyi
ez nagyon komoly.
Munka kell? Mert gondolom, ezeknek az előadóknak azért a naptárja, hát az úgy 2-3 évre előre.
2-3 évre tele előre van. Igen.
Tehát akkor igen. Már most is mondjuk 2-3 évre előre gondolkoznak.
2-3 évre előre kell gondolkodjunk. Igen.
2027-es.
Hát a 26-27-ben, igen. De hát fejben van, hiszen szerencsére olyan technológiákkal rendelkezünk, hogy a világba bárhova ki tudunk tekinteni, úgyhogy állandóan az a feladatom nekem is, és a kollégáimnak is néhánynak, hogy figyeljük, hogy mi az, ami a világban történik, milyen trendek alakulnak, mind a klasszikus zeneiparban, vagy akár a könnyű zeneiparban is, színház területén különböző olyan új produkciók születnek, amelyek azt gondolom, hogy figyelemre méltóak, és persze természetesen próbáljuk azokat a számunkra fontos művészeket is megnyerni, hogy Budapestre érkezzenek, akiket szeretnénk itt, hogy fémjelezzék, és vigyék a jó hírét a Margit-szigeti színháznak hát szerte a világba.
Mi pedig mit is tehetnénk mást, mint hogy várjuk a 2026-os, meg a 2027-es nyári szezont, ami ezek szerint már azért fejben már formálódik.
Alapul. Így van.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Bán Teodóra, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
Én is köszönöm nagyon.